Tehát akkor a kézirattár gyűjteményéről fogok beszélni. A Petőfi Irodalmi Múzeumban a kéziratok gyűjtése a jogelőd, a Petőfi kultusz ápolására 1876-ban szerveződött Petőfi Társaság Petőfi Emlékek feltérképezési kezdeményezésével indult meg. 1909-ben a Petőfi Ház létrehozását nem csak a Petőfi kultusz intézményesítése sürgette, hanem az a felismerés is, hogy az írói dokumentumok, bár a nemzeti örökség részei, kívül esnek az akkori könyvtárak, múzeumok, levéltárak gyűjtőkörén. A Petőfi Társaság által indított értékjelző vállalkozás nem csak az akkor fellelhető Petőfi kéziratok, könyvek és relikviák gyűjtésére terjedt ki, hanem megvásárolták Jókai Mornak vejével Feszti Árpáddal közös Bajza utcai házát, a ház így egyben Jókai emlékének és kultuszának is őrzője és ápolója lett. A Petőfi házat 1945-ben bombatalálat érte, ekkor a gyűjtemény a Budapesti Történeti Múzeum kezelésébe került. A Petőfi ház az 1950-es évek elejétől Petőfi és Jókai mellett József Attilának és Ady Endrének a dokumentumait is gyűjtötte, ennek következtében kinőtte saját kereteit. Ez a helyzet önálló irodalmi múzeum létrehozását tette szükségessé. A gyűjtemény 1954-ben a József Nádor utca 7 szám alá költözött, majd 1957-től a Károlyi Palotába, ahol a múzeum nagyszabású Arany János kiállítással kezdhette megműködését. Az Ady dokumentumok külön gyűjteményé váltak a kézirattárban, ezt a jelzetük betűjele is jelzi, mind A-val kezdődik. A gyűjtemény kéziratainak jelen esetben az Ady gyűjtemény egyes elemeinek a provenienciáját végig tekintve, a kéziratok útjáról tudunk következtetéseket levonni. Különös tekintettel a szerkesztőségekből, szerkesztőktől a közgyűjteménybe vezető útjukról. Az egyes tételek leírásánál, hiszen az Ady különgyűjtemény gyarapodása folyamatos, újabb szerzeményeink szorványként érkeznek, és még a beérkezésük évében jelzetet, természetesen A betűjű jelzetet és leírást kapnak. Tehát az adatbázisba való bevezetéskor, illetve a korábban leírt tételek revíziójánál kritikai kiadás szintű alaposságra törekszünk. Az egyes elemeket datáljuk, vagy ellenőrizzük a korábban leírt dátumot, s nagy hangsúlyt fektetünk az annotáció rovatra. Itt írjuk le a levelek esetén a fejlécet, képeslap esetén a képeslap sorszámát és a lap képes oldalát, analekták esetén az idegenkéztől származó rájegyzéseket. Klasszikus annotációt is írunk, ha Ady említi egy-egy fontosabb személy, folyóirat vagy műnevét, az szint úgy ebbe a rovatba kerül. A legkorábban a Petőfi Irodalmi Múzeumba került tétel a Debreceni Ady Társaság anyagából Földesi Gyula ajándékaként került a gyűjteménybe 1949-ben. Ez a Levelek Madame Préterithez című szöveg egy Havas Irénnek szóló kísérőlevéllel együtt egy Ady feliratú kemény kötésű borítóba kötve érkezett. Ez itt látható, és kutatható a mai napig. Földesi Gyula azt a megjegyzést fűzte az anyaghoz, hogy Havas Irén a Nyugat titkárnője adta Hoffmann Árpádnak. Hoffmann Árpád kilétét eddig nem sikerült megfejteni. Tehát a Nyugat szerkesztőségéből került a titkárnőhöz Havas Irénhez. Meglepő módon feldolgozásra mégsem ez az anyag került először, hanem az 1954-ben Steinfeld Nándornétól a múzeumba került dokumentum együttes első darabja. Az 1950-es évek első felében két jelentős kézüret együttes is került a múzeum birtokába. Steinfeld Nándornétól ide került anyag mellett, ő Ady titkárának az özvegye. Közvetlenül Bölöni Györgytől is kaptunk egy nagyobb kézirat együttest. Az Ady gyűjtemény feldolgozása tehát a Steinfeldnétől érkezett anyaggal indult meg. Ez Ady Endre 1914 és 15 között Érmincentről és Csúcsáról titkárának, Steinfeld Nándornak írott 50 darab leveléből áll. Ezekben jobbára hivatalos és személyes ügyeinek az elintézését kéri. Ezentúl Steinfeld Nándornétól beérkezett még egy Ady levél ismeretlennek, mely említi Steinfeld Nándor nevét, két darab postai feladóvevény, melyek érdekes biográfiai adalékok arról, hogy az Adynak járó tiszteletdíjakat Steinfeld Nándor intézte, és továbbított a postán Csúcsára. Steinfeld Nándornétól került még a múzeum birtokába Ady Endre levele Molnár Ferencnek. Ez, Adi ebben a levélben Molnár Ferencnek valószínűleg a Ferenc József rend elnyeréséhez gratulál 1916-ban. A levél értéke, hogy a Molnár Ferencnek írott levelek nagyon hiányosan maradtak fent, de a Steinfeld anyag része volt még Adi Endre Bárci Istvánnak szóló levele 1917. október 31-éről. Bölöni György birtokából ugyancsak 1954. januárjában érkezett egy fontos kézirat együttes, összesen 148 darab tétel, mely elsősorban biográfiai vonatkozásban nélkülözhetetlen anyag. A leveleket 1904 és 18 között írta Adi Bölöni Györgynek, de Bölöni Györgytől analakták is érkeztek, köztük a legkülönlegesebb prominenciával rendelkező álmatlan gyilkos lázban kezdetű verskézirat, fogalmazvány vagy verstöredék, melynek kéziratát a későbbi Bölöni Györgyné mentette meg az utókornak, akinek szobájában és jelenlétében készült a mű. A megkezdett szöveggel elégedetlen Adi a kéziratot papírkosárba dobta, amelyet onnan az Aditól Itóka becenevet kapott asszony halászott elő, és kisimítva megőrizte. Mind Itóka, mind Bölöni az Özvegy legények tánca című költemény első kísérletének minősítették a verset, bár Bölöni kellő nyomatékkal megjegyzi. Nyoma sincs benne a későbbi versnek. Láng József és Schweitzer Pál feltételezése szerint ez a töredék a szeptember elején írt Álom, Álom helyett című vers első félbehagyott fogalmazványa is lehet. Sokkal valószínűbb azonban, hogy Adi költői szemléletváltásának egyik első kísérletéről van szó, amelyet elégedetlenül félbehagyott. A fólió bal alsó részén ismeretlen kéztől tintával rájegyzett P betű látható, a fólió bal alsó sarka hiányzott, széle kicsit szakadt, a fólió laminált. Bölöni Györgytől érkezett még a PIM kézirattárának gyűjteményébe Adi tréfás végrendelet töredéke, 3 darab névjegykártyája, egy feljegyzés szüleinek birtokíveiből. De Bölöni Györgytől került a birtokunkba a Párizsban járt az ősz című vers kézirata is. Itt még, vagy ez még az álmatlan gyilkos lázban, amiről az előbb beszéltem, a teljesen rejtélyes sorsú kézirat. És itt van az Itt járt az ősz. A Párizsban járt az ősz, még Itt járt az ősz címmel látható gyűjteményünkben. A költemény a Nyugatban jelent meg, kérdés, hogy került Bölöni birtokába. Bölöni György gyűjteménye ugyanis többnyire olyan Adi műveket tartalmaz, amelyek a Világ és a Reneszánsz című lapok szerkesztőségéből kerülhettek hozzá, ahol főmunkatárs volt. Ilyen például Adi Endre széljegyzete az írásról a Reneszánsz 1910. november 10-i számának 437. lapján, a lapon idegen kéz írása is van. Vagy ilyen a cenzúra történet szempontjából is jelentős az Ember és Sátán című vers, mely a cenzúra miatt nem jelenhetett meg a Világ 1915. február 7-i számában. A cenzúra történethez szolgáltat adalékot az Ézsaiás könyvének Margójára című költemény is, melynek megjelenését a cenzúra először nem engedélyezte, később azonban mégis. A Világ szerkesztőségéből kerültek Bölönihez Adi a Távol a csatatértől című publicisztikai sorozatának az Értelmetlen versek és a Bátor jaj nélkül című darabjai, illetve a Levél helyett Gogának című szöveg. Bölöni Györgytől került a gyűjteménybe annak a beszédnek a töredéke is, melyet Adi 1909. november 27-én este a Royalban tartott Poéta és Publikum címmel, Bölöni ezt könyvében is megjelentette. De Bölöni Györgytől származik Adi Nagy Endrének 1913. decemberében íródott levele is, ennek Bölönihez kerülésére sem találtunk magyarázatot. 1954. januárjában érkezett egy darab számla és 2 darab nyugta Adi Endre ruhavásárlásáról, a szakleltári lapok származást nem jelölnek meg. 1956-ban ajándékozta a múzeumnak Waldorf-Fey József egyetemi tanár a Csöndes eltávozás című verset, ez egy szövegvariáns, Adi Horváth Sándornénak dedikálta. 1956-ban a Magyar Munkásmozgalmi Intézet anyagából került a gyűjteménybe ajándékként Adi a szerelmes gyerek, a szerelmes gyermek, a Palais Royal vége és a Francia kutya című cikkei, illetve az Ének a porban című verse, a Csák Máté földjén című versének második verszaka, az Emlékezés Táncsis Mihályra című versének szövegváltozata, a Történelmi lecke fiúknak, a Mi kacagunk utoljára, a Barangolás az országban, Az anya és leánya a Dicsőítőének parlamentünkhöz című versei, továbbá a Galilei körnek 1912-ben íródott levele. Az adi kéziratok gyarapodása 1958-ban folytatódott Szalai József magángyűjtő gyűjteményéből lánya Szalai Ágnes közvetítésével az 1960-as évek elejéig 93 darab értékes kézüret került a múzeumba. Nemeskéri Erika már említette, hogy ezek nagy valószínűséggel az Osváth hagyatékból kerültek Szalaihoz. A verseket illetően összefoglalóan megállapítható, hogy főleg a nyugatban megjelent kevésbé ismert versek kéziratai voltak Szalai tulajdonában. Például ez, ami most látható, a Nőkergető fényes hazugság, a cím alatt Osváth Ernő írása látható. De Szalai Józseftől került a gyűjteményben 4 adilevél Osváthoz, mint a Nyugat szerkesztőjéhez, szintén értékes biográfiai adalékokkal. Az 1908. december 7-i levélben például így ír Adi. Ma váratlanul kaptam a Nyugat kiadó hivatalától 50, azaz 50 koronát. Külön-külön köszönöm meg Fenyőnek, Gondának és neked. Valóban legutóbbi rossz versem után nem érdemeltem pénzt. No, mindegy, kezdek erőre vergődni, s a január 1-i számra, hiszen prózában, versben különbeket küldhetek. Ignotuszt mindnyájatokat tisztelve ölelem, maradok híved Adi Endre. 1909. június 28-án pedig ezt írja Adi Osváth Ernőnek. Édes Ernőm, mindenek előtt kérlek, azonnal küldjetek táviratilag pénzt. Akárhonnan, akármi címen. Ne várjátok meg, míg én táviratozom. Mindent eladok, azaz megígérem nektek. Cikkem holnap küldöm, remélem nem kések levele. Kétségbe esettem, fillér nélkül ide érkeztem máma. A híres zöld fedelű palotába, a többi sok bolond közé. Azt hiszem innen még szép dolgokat is fogok írni, címem Kolozsvár ideggyógyászati klinika. Olel mindőtöket, s a több ízben kért és megígért pénzt azonnal várja Aditok. Továbbá több Adi levél a Nyugatnak, szintén a Szalai gyűjteményből származik, fontos adalékokkal Adi és a Nyugat kapcsolatára vonatkozóan. Két olyan cikk is Szalai Ágnestől került a múzeumba, melyek nem jelentek meg Adi életében. A Rákosi Jenőnek című fogalmazvány, 1915. november a dátuma, mely a Rákosi Jenővel és a konzervatív irodalom híveivel folytatott sajtópolémia során íródott. Adi a világban kívánta közzétenni, de a főszerkesztő Púriesz Lajos nem volt hajlandó közölni a túl kemény sorokat. Bölöni Györgytől tudjuk, hogy Adi cikke kiadásának megtagadása miatt sértő üzenettel válaszolt Púriesznek, amiből lovagias ügy keletkezett. Ez sikerült ugyan elsimítani, de az affér következtében Adi munkássága fél évre megszakadt a világnál. A másik meg nem jelent publicisztika a Szabó Dezső könyve című írás 1918 elejéről. A cikket Adi a Nyugatnak szánhatta, ezt bizonyítja az Aditól származó rovatjelzés a cím fölött. Sára Péter közölte először az írást, meg nem jelenését a benne olvasható elmarasztaló ítélettel hozza összefüggésbe. Ezt erősíti az a tény is, hogy végül Fenyő Miksa írhatott a Nyugatban Szabó Dezső könyvéről, és ő elismerő hangrendben írta meg bíráratát. Adi művek korrektúrái is kerültek a Szalai gyűjteményből a múzeumba, például a Vér és Arany kötet verseinek autográf korrektúrái. Az 1950-es évek végének gyarapodásaként érkezett Adi Endre Varga Gyulának írodott 3 levele a költő fiának, Varga Zoltánnak a birtokától, Adi Emő Tamásnak szóló levele László Gyulától, és Sándor Lászlónénak, azaz Nyanyucinak szóló 1 darab levele. S végül 1959-ben érkezett a gyűjteménybe a Holnaposok autográf dedikációi Rózsnyai Kálmánnak a Holnap című antológiában, című anyag, Harmatos Gusztáv tulajdonával. Ezzel érkeztünk el az 1960-as évekhez. Az 1960-as évek elején Miklóssy Lászlótól került a gyűjteménybe Adi Hatvaninak 1914-ben íródott 5 darab levele, és Hatvani Adinak 1917 elején címzett 1 darab levele. Adi Endre Lukács Hugónak szóló képeslapját és levelezőlapját Bokor László adta a múzeumnak ugyancsak az 1960-as évek elején, ő Lukács Hugónétől kapta ajándékba. 62-ben Lukács Hugó hagyatékából dr. Kaufmann Alfredné útján került a gyűjteményünkbe Adi, a Hóvárbércek alatt című verse, és most érkeztünk el a mi elbocsátó szép üzenetünkhöz. Ady Endre elbocsátó szép üzenet című verse Juhász Jenőné tulajdonából került a gyűjteménybe a 60-as évek elején. Juhász Jenőné a kéziratot Reinhard Piroskától örökölte. Érdekessége a kéziratnak, hogy ez egy tisztázat. Látható az az ajánlás, ami a Magyar Tudományos Akadémia példányán nem volt látható, és az ajánlás mellett Osváth kézírása is látható. Az Ady hagyaték jelentős szóródását eredményezte, hogy Ady Bonca Bertának szóló 28 darab levele Márfi Károlytól 1960. júniusában a múzeumba került, holott Márfi Ödön felesége halála után 20 évvel a hagyaték egy részét a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának adta el. Ugyancsak Márfi Károlytól került a gyűjteménybe Bíró Lajos levele Ady Endrének 1914. szeptember 11-ére datálva, Fenyő Miksa három levele, 2 1915-ből, 1 14-ből, 4 darab Ady Lajos levél, 1 1916-ból, 3 1918-ból és 1 rajongói levél Adinak. Már az 1960-as években, egész pontosan 64-ben Steinfeld Nándornéltől érkezett még egy Juhász Gyulának szóló Ady levél, és 63-ban kiemelem, mert személy dokumentumokból nem állunk olyan nagyon jól, Ady Endre vasúti arcképes igazolványa. 1965-ben Ady Lajosné örökösétől, Tóth Anikótól került a gyűjteménybe többek között 25 darab Ady Lajosnak szóló Ady levél, ezek 1908 és 18 közötti időszakban íródtak. Természetesen mondanom sem kell, hogy ezek is értékes biográfiai adatok hordozói. De három darab üdvözőlap Ady Endrétől Ady Lajos nénak is ekkor érkezett, Ady levele Zicsi Jánosnak. Érkezett 33 Ady levél, például ebből 2 Rip Rónai Józseftől, tehát Rip Rónai József Adinak, 2 darab Szép Ernőtől, tehát Szép Ernő Adinak, 4 darab Jászi Oszkár levél Adinak, és 4 darab Lesznai Anna levél Adinak. Ugyanebben az anyagban, tehát Ady Lajosné örökösétől kaptuk a nagyon értékes Párizsi Notesz könyvet. Családi okmányokat is, például Ady konfirmációi emléklapját Nagy Károlyból 1890. május 18-áról, illetve Ady Endre szüleinek birtokáról készült telekönyvi rajzot is tartalmazta ez az anyag. Volt ebben még 20 darab Léda levél Ady Endrének, 28 darab Csinszka levél Adinak 11 és 14 közötti időszakból. 9 darab Ady Endrének írott levél egyéb iránt még 1977-ben is érkezett Ady Lajosné örökösétől, ezek között volt a 20. század szerkesztőségének levele, illetve Dusnic Alice egy levele. 1966-ban Lesznai Anna 4 Adinak szóló dedikációját ajándékozta a múzeumnak, valószínűleg ezt Vezér Erzsébettel készült interjú után adta a múzeumnak. Vezér Erzsébet ugyanis úgy emlékezett, hogy ő nem csak interjúkat készített az egyes Adit ismerő emberekkel, hanem bizony kéziratokkal is tért vissza ezekről az interjúkról. Ignotus unokaöcsétől, azaz Wegelsberg Viktor fiától, dr. Vékhelyi Pétertől került a gyűjteménybe 1968-ban a Csak látni akarlak című vers, melyet a verzón olvasható rájegyzés szerint Bonca Berta 1934. augusztus 1-én ajándékozott Vékhelyi Viktoréknak. Szintén Vékhelyi Pétertől származik Az őszben van a sziget, és Az emlékezés egy nyár éjszakára című versek, illetve Ady Endre egy darab levele ismeretlennek. A 80-as évek elején Ady Ignotushoz írott két levele is bekerült a gyűjteményünkből az Ignotus családtól. Továbbra is maradjunk a Nyugat szerkesztői körében. 1969-ben Gellért Oszkár Nétor került a gyűjteménybe a Guga Oktávián vágyai című cikk, Ady a Hétkrajcáról írott kritikája, melynek második fóliója hiányzik, a Forradalmár Petőfi című cikk, a Virágkezek a fejemen első szeretőmölében Asszír király síréneke, a Dálkis asszonyok násza című versek nyugat korrektúrája, a Hunnúj legenda című vers, a Könyörgő májusi levél című vers, a Margita élni akar befejező része, az Ágyam hívogat, az Elsőség jósága, a Hiába hideg a hold, a Kocsi út az éjszakában, a Szétverek majd köztetek, a Bolond halálos éj című emblematikus versek. 1966-ban érkezett Ady Endre Sándor Pálnak szóló két levele, melyekből kiderül, hogy Sándor Pál anyagilag is szívesen támogatta a költőt, a levelek Sándor Pálné végrendelete alapján kerültek a gyűjteménybe. 1970. augusztusában érkezett meg a gyűjteményünkbe Fenyő Miksa New Yorki anyaga. Nemeskéri Erika már beszélt erről a gyűjteményről, ezért én most nem mondom el ezt, amit ő elmondott, csupán illusztrálom a képekkel. Nemeskéri Erika említette, hogy Móricz Zsigmond szeretett volna egy Adi monográfiát írni, és ehhez kölcsön vette Fenyő Miksa kéziratait. Fenyő Miksa pedig örült, hogy Zsiga kézírását is ezentúl ott láthatja az Adi kéziratokon. A kék ceruzás dátumok Móricz Zsigmond kézírása a két levelezőlapon, ugyanis Adi hírhetten nem datálta a leveleit. Nemeskéri Erika említette a viharos történetét a fenyőgyűjteménynek. Én most csak képekkel illusztrálnám, Csánki Dénest láthatjuk. Az első képen ő festette azt a képet, mert ő nem csak múzeumigazgató, majd kormánybiztos volt, hanem egyébként festő is. Az Egyedül vagyunk volt az a náci lap, amely az 1944. július 15-i számában megírta, hogy a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján Csánki Dénes lefoglalta Fenyő kézirat gyűjteményét. A hivatalos közlöny híre szerint, ezt megnéztem, Csánki Dénest 1944. május 24-én nevezték ki a zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavételére és gondozására. Egy kicsit kutattam az ügyben, hogy vajon hogy tárolták a Szépművészeti Múzeumban ezeket az anyagokat, és szerencsére megtaláltam Ravik László a Holokauszt hosszú árnyéka című 2004-ben íródott cikkét. Ebből tudjuk, hogy Csánki az összegyűjtött zsidó vagyon tulajdonosaik szerint tartotta nyilván, állapotuk megérzéséről tőle telhetően gondoskodott, és mindent megtett azért, hogy az országot megszálló német katonaság ne férhessen azokhoz. Emellett még segített is a zsidó családoknak abban, hogy a műkincseiket elrejtsék. Itt van az a történet, amit Nemeskéri Erika már elmondott, ezért én most kihagynám, és egy legújabb szerzeményünkkel zárnám az előadásomat. Két éve bukkantak elő Adi Mikes Lajosnak szóló levelei. A kritikai kiadás még azt írja, hogy Adi és Mikes nem lettek bizalmas barátok, levelezésük szám szerint jelentéktelen. Mikes 5 Adi levelet őrzött meg, ezek Móricz Zsigmondhoz kerültek, és 1944-45-ben megsemmisültek, legalábbis ezt így tudtuk két évvel ezelőttig, amikor is egy vásárlás során előkerültek a Mikes Lajosnak íródott Adi levelek, azok, amelyekről a szakirodalom mindez idáig azt tartotta, hogy a világháborúban megsemmisültek. Egész pontosan Adi Endre 1990 és 10-ben íródott 4 levele és 3 képes lapja került elő, ezek utóélete is rendkívül kalandos. Mikes kölcsön adta őket Móricznak, hiszen, mint tudjuk, Móricz monográfiát készült írni Adiról. Többször kérte vissza, Móricz nem adta vissza. Mikes Lajos 1930-as halála után, de feltételezhetően még a II. Világháború előtt Móricz Puszta Sándornak ajándékozta tovább a leveleket, így azok nem pusztultak el abban a bombatalálatban, melyben más értékes Móricz dokumentumok igen. A levelekből az állandó pénzavarban lévő Adi Endre egy sikertelen pénzszerzési kísérletének története bontakozik ki. A költő szerette volna, ha a Magyar Könyvtársorozatban megjelenik egy füzetnyi vers válogatása, korábbi verses köteteinek kiadói azonban nem engedélyezték ezt a válogatást. Zárszóként újra a pénzavarban lévő Adit idézném. Édes jó Lajosom, ne haragudj a te szegény Adidra, aki csak akkor ír, amikor kér. Sajnos koldus betegember lett ezeknek a regulája. Pályáztam Budapest Székesfehérvár fővárosnak irodalmi díjára. Ide zülleszti az embert az élet. Ha elbukom, végem van. Az 1000 forint pedig nagyon-nagyon kellene. Vedd lelkedre, szívedre a dolgot, Vodianerrel, Wolfnerrel beszélj. Diplomataképpen, okosan, mindenkivel, aki tehet valamit. Ölellek, s kérlek, nagyon-nagyon, s talán néhány nap múlva, saját valóságos, nyomorult karjaival ölelhet meg hű barátod, Adi Endre. Köszönöm a figyelmet!